figyelmét. Bízom benne, hogy sikerült érdekes egy órát összehoznom. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Elindult az első mentesítő járat Magyarországról Jordániába, amellyel olyan magyar állampolgárokat fognak hazaszállítani, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában. A tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten továbbra is rossz a helyzet, éjszaka is folyamatosak voltak a rakéta és dróntámadások az arab országokkal szemben, így továbbra is komoly légtérzárak és korlátozások vannak érvényben, sok helyre gyakorlatilag lehetetlen és kizárt a repülés, fogalmazott a miniszter hozzátéve. Szerdán egy mentesítő járatot indítottak el, a gép Kecskemétről szállt fel, hogy Jordániából hozzon haza 87 embert, közöttük 83 magyar, 2 román, 1 szlovák és 1 kolumbiai állampolgárt, tájékoztatott a tárcavezető. Megemelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió forint helyett 46 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter az UTP Agrárgála rendezvényén Budapesten. A tárcavezető kifejtette, a 2025-ös év próbára tette a magyar agráriumot, különböző csapások érték, például növény- és állatbetegségekkel, kora tavaszi faggyal, aszállyal kellett megküzdeni. Nagy István közlése szerint március közepén megkezdődik a gazdálkodók kompenzálása az időjárás okozta károk után. A megemelt keretnek köszönhetően minden jóváhagyott kárenyhítési kérelmet kiegyenlítenek, a magyar államkincstár pedig március végéig kiutalja a pénzt a kárt szenvedett gazdáknak. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyedévente kell bevallani a TB-járulékot és a szochót, januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelem adózás szabályai szerint vagy általány adózóként folytatja tevékenységét, a TB-járulékot és a szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást már csak negyedévente kell benyújtania, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A közlemény szerint a bevallási gyakorisághoz igazodik a szocho és a TB járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-éig kell teljesíteni, de a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. A jövedelem számításánál figyelni kell arra is, hogy az általányadózóknak sokkal kedvezőbb lett a költségszámítás is. A 40% helyett már 45%-os költséghányaddal lehet számolni, valamint az éves minimálbér feléig 1.936.800 forint jövedelemig továbbra is fennáll az SZIA mentesség, írja a NAV közleménye. A tavaszi fél évben legalább 50%-kal nőnek az egyetemi tanulmányi ösztöndíjak, az iskolák az emelésről maguk döntenek a hallgatói kiválósági szempontok alapján, ősszel is hasonló nagyságrendű emelés lesz, ezt ismertette a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs elmondta, átlagosan 84%-os az emelés, de az egyetemek a hallgatói önkormányzatokkal történő egyeztetést követően maguk döntenek a pénz felosztásáról, tanulmányi, kutatási vagy sporteredmények valamilyen plusz teljesítmény alapján. A miniszter elmondta, az állami, egyházi és alapítványi fenntartású egyetemekre is vonatkozik az emelés, ezekben az intézményekben 350 000 diák tanul. Hankó Balázs hozzátette, ősszel egy másik, számításaik szerint hasonló nagyságrendű lépés következik, mivel egy új 6 éves hosszú távú finanszírozási szerződést kötnek az egyetemekkel. A miniszter beszélt arról is, hogy jelenleg 46-47 ezer kollégiumi férőhely van, 2030-ig 50%-os bővítést terveznek.
Az időjárásról.
Csütörtökön napos idő várható kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyó felhőzet érkezik. Az északi-északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet térségünkben 13 és 16 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Survive, killer dance, the only chance, crazy romance with you. Moon, throw up the dust, we are snubbing all the fire. Shivering in icy rain, walking through the path of hope, trying to escape from the pain, too much to gain, finding the pace with you.
here yet again. We are moving to the light, whispering a sweet dear thing, entering a magic gate, trying to survive. Killer dance, the only chance, crazy romance with you. Shivering in icy rain, walking through the path of hope, trying to escape from the pain. Too much to gain, finding the pace with you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
A szendrői természetjáró szakosztály csatlakozott az Aktív Magyarország rejtett kincsek túráihoz. A Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025. évi első helyezését a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért Szögliget kapta. A Szendrői Sportkör természetjáró szakosztálya régió kapcsolatot ápol Szöglegettel. Február 28-án nagy érdeklődés mellett vezetett ide túrájuk. Antal Ferenccel, a sportkör vezetőjével arról is beszélgetünk, hogy már lehet jelentkezni a májusi vitézlő túrára.
A szendrői sportkör egyre több programot szervez, és szerencsére egyre jobb népszerűségnek örvendenek a programoknak. Belekezdtünk az évben, január 2. napján már csináltunk egy újévi jégvirág-borvirág túrát. Aztán a február utolsó napján egy országos mozgalomhoz csatlakoztunk, amit az Aktív Magyarország támogatásával a szabadidős sporteseményszervezők országos szövetsége hirdetett meg. Ez a rejtett kincsek túrája elnevezésű program. Itt az volt a lényeg ennek a túrának, hogy országosan 10 különböző helyszínen lehetett túrázni, kijelölt túraútvonalakon, egyénileg is lehetett egy bizonyos GeoGo applikációval segítségével teljesíteni ezeket a túrákat, de csoportosan is szervezett túrák keretében. A szendrői sportkör úgy kapcsolódott ebben a dologba be, hogy Szögligeten rendezett túrák, azt hiszem Szögligeten, hogy a szendrői sportkör nem igazán szokott kifejezetten Szögligetre szervezni túrákat, úgyhogy megfeleltünk a pályázatnak a felhívásának, és mivel hogy a falu megújítási díjnak Szögliget lett ugye előző évben a nyertes, így megvolt az apropó, hogy miért Szögligetre menjünk, és Szögligeti önkormányzat támogatta az eseményt, biztosította a helyszínt, és kijelöltünk 5, 10 és 15 kilométeres túrákat, meghirdettük, és jöttek a túrázók, el lehetett jutni a Szalamandraházhoz, a Ménestóhoz, Szádvárhoz, és a leghosszabb táv teljesítője Derenki romtelepülés vagy Dereki emlékfalut is meg tudta nézni, és az egész program pedig szombat délelőtt egy remek falusétával kezdődött, ahol Üveges Attila polgármester bemutatta a település legújabb fejlesztését, legújabb programkínálóit, legújabb helyszíneit a közönségnek, úgyhogy az időjárás is mellénk szegődött, és nagyon jó időben, nagyon jó hangulatban telt a program. Első ilyen kezdeményezésünkre több mint 100-an ragadtak túracipőt, úgyhogy nagyon rövid volt egy hét a határidő, ami ugye tudtuk ezt a programot hirdetni, mert szervezni. Azt gondolom, hogy ha lesz erre lehetőség, folytatni fogjuk, mert remeg a szögligeti helyszín is, mindenkinek nagyon tetszett a útvonal, úgyhogy máskor is fogunk ilyen programokat remélhetőleg tudni szervezni.
Mielőtt rátérnénk az előttünk álló programokra, el kell, hogy mondjam, hogy Antal Ferenc szendrői születésű, nagyon jól ismeri ezt a vidéket, most már a fővárosban él, onnan szervezi ezeket a túrákat, de hát arról is mesélt már nekünk, hogy az ország más részéből ide érkezők bizony rácsodálkoznak ennek a vidéknek a szépségére.
Igen, abszolút. Ahogy említettem, a januári rendezvényről a legtávolabbi résztvevő az Komáromból érkezett a Dunántúrról, de többen érkeztek Egerről is. Most hétvégén debreceni túracsoportok jöttek, de voltak, akik egészen Budapestről jöttek le megnézni ezeket a helyeket, úgyhogy nem csak a helyiek vesznek részt ezeken az eseményeket, hanem országosan hirdetjük ezeket a programokat, úgyhogy ajánlom figyelmébe mindenkinek. Egy jó apropó egy ilyen túra, hogy ellátogasson a térségbe. Talán egy picivel abból a szempontból többet tudunk adni, hogy ilyenkor segítünk akár a szállást, az étkezést, ott tartózkodásnak az egyéb körülményeit is megszervezni, nem csak a programokat kínáljuk az adott túra kapcsán.
Na hát kérdés, hogy milyen színvonalon sikerül ezt megszervezni? Szóval van elég szállás, van elég étterem, hogyan működik a térségben a dolog?
A szállásadókkal kapcsolatban vagyunk folyamatosan, és igyekszünk azokat a minősített szálláshelyeket előnyben részesíteni, akik ugye egész évben nyitva vannak, és folyamatosan tudnak partnereink lenni. Az éttermek tekintetében problémákban ütközünk, ugyanis túl sok étterem, túl sok ilyen jellegű dolog nincsen. Vannak ilyen gyors étterem is például, vagy cukrászdaszendrűben, amit meg lehet látogatni, de ilyenkor azzal szoktuk ezt a dolgot áthidalni, hogy a programok tekintetében van lehetőség arra, hogy melegebb ebédet is rendelhessenek a résztvevők. Mindenkinek jár a részvétel kapcsán zsíros kenyér, hagyma, melegtal, forralbor, de aki meleg étterre vágyik a túrát követően, akkor arra is lehetőség, és ezt megszervezzük neki központilag, tehát hogy ezzel is próbáljuk segíteni. Vannak olyan túrázók, akik már erre készülve hoznak magukkal elemúzsiát, vagy éppen az adott vendégházba szálláshelyen tudnak maguknak ételt készíteni, úgyhogy ezt általában, hogyha jó előre megmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor úgy készülnek a ideérkezők, és ebből nem szokott probléma lenni.
Na hát akkor most térjünk rá tételesen az előttünk álló programokra, mi minden vár ránk a következő hetekben, hogyha társulunk a szendrői természetjárókhoz.
A következő két programunk kapcsán márciusban tudok beszámolni, hogy március 21-én lesz a szokásos évindító terepbe járó túránk. Itt ennek az eseménynek az a fő mondandója, hogy bejárunk olyan helyeket, amelyek a következő eseményeinek a helyszínei lesznek. Felújítjuk a jelzéseinket, útbaigazító tábláinkat, úgyhogy ezek ilyen kicsit munkatúra jellegűek lesznek. 21-én márciusban, tehát a március 15-i követő hétvégén várjuk a résztvevőket, a sportnaptár felületén lehet már ezekre a túrákra jelentkezni. Ezek nem hosszú túrák, hanem rövidebb túrák, pont azért, mert az útvonalakat gazoljuk, tisztában kitisztítjuk, és különböző feladatokat végzünk ezeken a túrákon. Aztán azt követően májusban lesz a következő, az év legnagyobb rendezvénye, a vitézlő teljesítménytúra. Itt ezen a hétvégén már tulajdonképpen egy háromnapos hétvégére duzzadt. A május pénteki, a májusban ezen a májusi hétvégén, ugye 8-án, 9-én és 10-én is kínálunk programokat. Május 8-án, a pénteki napon egy akadálypályát állítunk fel a Csáki kastély kertjébe, és ezen az akadálypályán lehet, úgynevezett OCR pályán lehet részt venni a különböző általános és középiskolás csoportoknak, este pedig egy éjszakai túrára invitáljuk az ideérkezőket. Ezen kívül már a szombati napon is lehet különböző gyalogos túrákon részt venni, és a rakacai víztározón kenúzni. A szombati napon, május 9-én a hagyományos vitézlő elnevezési túrait, 5 kilométertől 60 kilométerig különböző gyalogos távokon lehet részt venni. Budvarákon lehet majd viaferrátázni, és a rakacai víztározó lehet túrakenúzni a nap folyamán. Hirdetünk olyan távokat is, ahol kombinálva lehet például kenúzni és gyalogolni is, tehát kisétálnak Szendrőből a tóhoz, és utána egy másik útvonalon visszafele, kettő között pedig ki lehet próbálni a túrakenúzást. A egyes távokon lehet futni is, majd tehát, hogy terepfutásra is lehet részt venni, ők nyilván külön versenyeznek, majd a terepfutók a gyaloglóktól, és a terepfutóknál hirdetünk váltótávokat is bizonyos támokon, a szendrőitúra.hu weboldalon érdemes nézni a részleteket. Ugye a pénteki nap a OCR akadálypálya a Csáki kastély kertjében, Szendrőben, szombaton a gyaloglásé lesz a főszerep, a vasárnapi nap pedig a kerékpározásért, itt pedig a úgynevezett Cserehát Ring sorozatnak a állomása lesz a vasárnapi nap. Itt két különböző hosszúságú kerékpáros távval jelentkeznek, majd ezekre lehet jelentkezni a résztvevőknek, egy 50 és egy 100 kilométeres kanyar fogja várni a résztvevőket. Szendrő és Edelényt fogja mind a kettő táv érinteni, és ezen kívül a környéken fognak alacsonyabb rendű utakon tudni majd kerékpározni a dolgokat, úgyhogy egy egész sportfesztivál, egy egész sport hétvége vár majd május második hétvégén ránk. Itt is, amiről az előbb beszélgettünk, hogy azért is gondoltuk, hogy ilyen sok programot zsúfolunk egy hétvégébe, hogy bízunk benne, hogy az országból számtalan helyről akkor felkerekednek, és egy egész hétvégés komplett programmal, különböző mozgásformákkal várjuk a hozzánk érkezőket. A májusi program után az első fél évében elkezdjük a rakacai víztározón a túrakenús programjainkat. Ide is várjuk folyamatosan május és júniusban azokat az iskolás diákcsoportokat, akik a rakacai víztározón szeretnének a kenúzás alapjaival megismerkedni iskolai program keretében. Ilyen vizites órákat fogunk tartani. Itt is lehet majd a Szendrői csoporthoz jelentkezni. A Szendrői Túra weboldalán lehet nézni a különböző kiírásokat, mikor lesznek szabad helyeket, úgyhogy ajánlom minden általános és középiskolásnak a figyelmében. A nyarat tulajdonképpen, vagy az első fél évet a július 3-ai, 4-ei programsorozattal zárjuk, ugyanis a Szendrőváros a 30 éves lesz. Itt a városnapi események kapcsán a július 3-án, ez egy pénteki nap, péntek este egy éjszakai túrával fogjuk indítani a városnapi rendezvénysorozatot. A Büdös Kút puszta ugye közigazgatásilag is és minden más ügyileg is Szendrőhöz tartozik, ugye egy tanyája Szendrőnek, úgyhogy a Büdös Kút pusztától fogunk tulajdonképpen itt az éjszakai túra keretéből visszasétálni Szendrőben, és vasárnap pedig még a városnapokra egyéb sportprogramokkal is készülünk. És utána tényleg csak a többi programunkról, amik júliusban és ősz folyamán lesz nyáron egy vízikarnevál a rakacai víztározón, és októberben pedig a Szendrő körül gyalogszerre a legrégebbi eseményünket. De ezek annyira távoliak még, hogy bízok benne, hogy addig a rádió hallgatókkal még megosztjuk annak is azon programoknak is a részleteit is, és még ezekről be fogunk számolni, hogy milyen egyéb dolgokkal várjuk, milyen egyéb kiegészítő programokkal várjuk őket a túrázáson mellett, akár a vízikarneválon, akár az őszi programonkon.
Természetesen majd részletesen elmondjuk, most még valóban korai lenne, elfelejtjük addig. Ahogy így hallgattam a program felsorolást, hát nagy valószínűséggel a nevezési díjakból mindez nem támogatható. Milyen lehetőségeik vannak arra, hogy valamiféle támogatáshoz hozzájussanak?
Gyakorlatilag a nevezési díjakat mi tényleg önköltségi állon számoljuk. Ugye itt a Szendrői Sportkör tagja önkéntes alapon végzik a tevékenységeket, úgyhogy nem jövedelemszerzés céljából végezzük ezeket a dolgokat, tényleg pár ezer forintos nevezési díjjal tudnak a résztvevők nálunk indulni a különböző sportprogramokat. A lényeg az, hogy mozogjanak, jöjjenek és ismerjék meg a térséget. A gyerekeknek igyekszünk az iskolás csoportoknak ingyenesen vagy nagyon kedvezményes áron biztosítani ezeket a dolgokat. Nagyon sok iskola akár osztálykirándulást, vagy gyereknapi, sportnapi programokat hoz hozzánk, vagy például a Magyarok és Fák napjának a megtartását egy-egy ilyen túrán rendezi. Ennek mi nagyon örülünk, hogy több iskolával is kialakult ilyen jó együttműködés. Ezeket a programokat több helyről igyekszünk finanszírozni. Az Aktív Magyarország program keretében a Aktív Magyarországi Felelős Államtitkárság több programjában is részt veszünk, és ezekből finanszírozzuk részben a programjainkat, illetőleg Szendrőváros önkormányzatával vagyunk egy konzorciumban és egy topos program keretéből is meg tudjuk valósítani azt, hogy a szendrői lakosok azok ingyenesen vegyenek részt ezeken a programokon. Úgyhogy több olyan programot is a topos program keretében tudunk folytatni, illetve el tudunk indítani, ami korábban voltak, csak esetleg nem ilyen intenzitással. Az egyik legsikeresebb vagy legkedveltebb programunk a Túraklub. A Túraklubról azt kell tudni, hogy minden kedden a délután folyamán elindulnak rövid, tényleg 3 és 8 kilométer közötti távokon a éppen akkor ráérő, tipikusan általában nyugdíjas korosztályt tudjuk ebbe az időpontban megszólítani. Ez a program, úgyhogy minden, aki kedd délutánonként ráér, akkor lehet hozzánk csatlakozni, és kedd délutánonként különböző rövid túraútvonalakat teljesítenek a résztvevők. Igyekszünk a rendszeres mozgásra invitálni akár az idősebb korosztályt is, kisebb, rövidebb, könnyen teljesíthető túrákkal arra ösztönözni, hogy közösségbe járjanak és mozogjanak.
Keljenek fel a fotelből.
Így van, így van. Hát a társaság az egy nagyon nagy motiváló erő ahhoz, hogy hát
a közösség is.
Otthon maradjak, igen. Akkor mit fognak szólni a többiek, úgyha néha kicsit fáj, kicsit szúr, kicsit nyom, akkor is ez egy olyan motiváló dolog lehet, hogy felkelnek a fotelből is, és a hosszú tél után nekilünk a gyönyörű tamaszi természetnek.
Hát nagyon dicséretre méltó ez az egész kezdeményezés, és lám, hát nem kell hozzá óriási nagy támogatás, de létre lehet hozni, ha van jó szándék, akarat. Nagyon szépen köszönjük az információkat, most egyelőre ennyi, de hát ideje korán visszatérünk majd a koranyári programokra is, és hát akkor kívánunk nagyon kellemes együttlétet, a legközelebbi időpontot, és talán még egyszer egy webcímet ismételjünk meg a beszélgetés végén, ahol részletesen megtalálhatják a tudnivalókat.
Március 21-én lesz a következő programunk, és a szendrőitúra.hu weboldalon minden részletet lehet róla olvasni, és lehet egyáltalán jelentkezni is ezekre a programokra. Mindenkit várunk sok szeretettel, egész Borsodból és az egész országból is.
Köszönjük szépen Antal Ferencnek az információkat, és hát szép időt, jó együttlétet kívánunk maguknak. Viszont hallásra!
Sa da da twig and a lay and a ten go. Legérdekesebb riportjaiból.
Római kori leletre bukkantak a Herman Ottó Múzeum régészei. Egy már korábban feltárt ásatás dobozba rejtette az aktuális kincset, melyre méltán lehetnek büszkék a régészek. Egy körülbelül 1700-1800 éves mécses tartóról van szó, amely az ókori Rómából maradt fent. Feltehetőleg a bronz mécses tartó a Rajna vidékéről a szarmata nép zsákmányaként érkezett hazánkba. A kétágú bronz mécses tartó igazi ritkaság, hisz eddig csak Kölnben és Svájcban van egy-egy hasonló kiállítva. A részletekről Németh Attila régészt Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Mi is ez pontosan? Mesélj kérlek róla, miről is fogunk beszélgetni.
Ez egy viszonylag nagy darab és elég súlyos fémtárgy, zöldes patinával, két kerek véggel rendelkezik, valamint egy nagyobb tartályrésszel. Az alján egy kerek láb tartozik hozzá, és a hátsó részén ott letört egy része. Maga a tárgy 2017-ben került elő, és hát ugye a tudományos feldolgozásban mindig utol kell érnünk magunkat évekkel később, és most került ez a tárgy a reflektorfényünkbe. Igazából, amikor előkerült több fémtárgyal együtt egy római korra tehető gödörből, még nem is voltunk benne teljesen biztosak, hogy ez tényleg római kori, annyira jó megmunkálású maga a tárgy. És igazából kellett egy pesti kolléga, Békési Ádámnak a segítsége az, hogy tudjuk ezt a tárgyat azonosítani.
Honnan, hogyan került elő?
Ugye ez a Bükkábrányi bánya mindig tartogat meglepetéseket, néha csak később veszük ugye észre. Több tárgy is előkerült, köztük valószínűleg most már ugye jobban képbe vagyunk római kori kocsi alkatrészek, vastárgyak, bútor alkatrészek, valamint szarmata korra jellemző szűrőpohár készlet is volt ebben a gödörben, amit esetleg kendermag pörkölése is használhattak amúgy. Ugye maga ez a tárgy viszont egészen unikális, nem csak itt nálunk a Szarmata Barbaricum területén, vagy ha ugye csak a római területeket nézzük, a mai Dunántúl területén, Pannonia provincia területén sincs ilyen tárgy tudtommal. Egészen a Rajna vidékig kell menni ahhoz, hogy hasonlókat találjunk. A tárgynak két párhuzama ismert a szakirodalomból, az egyik a Kölni Múzeumban, másik pedig a svájci Avanci Múzeumban található meg.
Kollega segítségével hogyan sikerült azonosítani, mikorra datáljátok, illetve mire is használhatták ezt a bronztárgyat?
A maga a tárgy igazából egy római kori bronzmécses, ez egy nyitott mécses, lehetséges, hogy volt fedele, de az már ugyan nincs meg. A maga a tartályba került bele az olaj vagy a fagyú, amit aztán kanóccal gyújtottak meg. Ez a mécses, ami nekünk van, ez a római tipológia szerint a Löske 25-ös típusba sorolható, annak egy különleges változat, amivel ez két ágú, vannak több ágú római kori mécsesek is. Maga a bronz mécses az már egy ilyen előkelőbb, drágább árunak minősült. Itt Borsod-Abúj-Zemplén megyében ezen kívül Szentről-Ládról ismertünk egy bronzmécsest, de az még a II. Világháború idején elveszett a gyűjteményből, úgyhogy igazából most így egy újabb, egészen unikális bronzmécsessel bővült a gyűjteményünk. Ezen kívül, ami még ki is van állítva, az egy vasmécses, szintén a Bükkábrányi bányából, ami a Herman Otto Múzeum látványraktárában megtekinthető még.
Mit lehet tudni, milyen idős ez a bronzmécses, illetve úgymond mit árul el a saját koráról, történelmi korszakáról, hova tudjátok beilleszteni?
Magát ezt a tárgytípust a Krisztus utáni első és harmadik század között használták, tehát durván olyan 1700-1800 évesnek lehet tartani. Valószínűleg ez annyira egy ilyen presztízs tárgynak minősül, hogy egy zsákmányként kerülhetett ide a Szarmata Barbaricum területére, a Szarmata népcsoporthoz. Feltételezzük, hogy mivel már nem tudták ezt használni, ugye eltört, a lábát azt az aljához azt forrasztották, és ott meggyengült az anyag, valamint ugye a fogója hiányzik, ezért maga az olajtartály sem tud funkcionálni, mivel kifolyna belőle az olaj. Ezért inkább eldobták, nem tudták valamiért ezt így újra felhasználni.
És az ókori római korban amúgy ez mennyire volt egy hétköznapi használati eszköz?
Ugye mécses az általános használat volt a római korban, de azok közül is igazából az agyagmécsesek, amik jobban elterjedtek voltak. Bronzmécses az már egy minőségbeli változás is volt. A gazdagabb rétegek engedhették meg maguknak azt, hogy bronzból legyen mécsesük. Azokhoz esetleg akár még mécses tartóállvány is járulhatott. Ugye nagyon díszes bronzmécsesek vannak a római korból, Pompejből nagyon sokat ismerünk, ugye És maga az, hogy kétágú is, az is egyfajta ugye lényegében anyagbeli plusz, és így valószínűleg tehát drágább árunak is gondolhatjuk. Maga a minősége is nagyon jó megtartású a bronz is, tehát ez mindenképpen egy kvalitásos darab volt.
Ezt hogyan munkálhatták meg az akkori korban? Tehát, hogy például egy ilyen jó minőségű mécses tartó például mekkora munka lehetett az ókori Rómában?
A magukat, a bronzmécseseket általában öntötték, tehát volt egyfajta sorozatgyártás is, de ugye maga abból, hogy amiatt, hogy fémből volt, azért az drágábbnak minősült. Ezt is biztosan öntötték, ugye a másik két párhuzama is teljesen ugyanígy néz ki, csak némi díszítésbeli eltérés van közöttük. Amit már említettem, a talpát forrasztották rá külön, és ugye ez volt igazából magának az anyagnak is a gyenge pontja, ez meglátszik itt a évszázadok alatt, hogy ott gyöngült meg legjobban. Viszont az, hogy mennyire jól megmaradt, és hogy ugye maga a földnek a savassága sem tett benne olyan kárt, valamint ugye ez tartós használatra égés érte sokáig, úgyhogy egész jól megmaradt maga a tárgy.
Említetted, hogy két ilyen párhuzamos hasonló tárgy van még. Azokkal szemben mi a különbség, vagy mi a hasonlóság?
Igazából teljesen hasonlóak. Ugye lehet azt mondani, hogy a római az nem volt egy nagyon képzeletdús nép. Ugye sok forma munka van, amik egy kaptafára készülnek. Ugye sorozatgyártáson már beszélhetünk ott, kerámiák és fémtárgyak esetében is. És itt is igazából nincs nagyon sok különbség az ismert darabok között. Itt a mi tárgyunknak az oldalán van egy ilyen levéldíszítés, azaz, ami a svájci darabon nincs meg, vagy másfajta díszítés található ott. De igazából ez a régészetnek a segítségére van, hiszen ugye, ha vannak hasonló tárgyak, akkor azok ugye egy időben készültek, és akkor ezáltal tudunk kronológiákat felállítani, és keltezni adott esetben előhelyeket, vagy jelenségeket.
Régészként te hogyan fogadtad ezt, amikor úgymond a második fellelése megtörtént a raktárban, és sikerült azonosítani, hogyan fogadtad, hogy egy ilyen szép darab előkerült?
Én nagyon megörültem, én alapvetően római koros régészetet tanultam, úgyhogy azért sem sikerült elsőre felismerni, mert tényleg egy unikális darab, de ha mondhatom így, akkor a bakancslistán szerepelt bronzmécsesnek a megtalálása, és most azt ki is lehet igazából már x-elni, és ráadásul az, hogy egy ennyire egyedülálló darab, az még jobban rátesz.
Mi lesz még a sorsa, illetve neked vagy a kollégáknak milyen munkája lesz még ezzel a bronzmécsessel?
Ugye, hát kell némi tisztítás meg restaurálás neki, ugye az most lesz időszerű. Szeretnénk kiállítani is, amire valószínűleg lesz is lehetőségünk még ebben az évben, nem feltétlenül itt a Herman Otto Múzeum épületén belül, és hát igazából lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen fénypontja lesz majd a kiállításnak is.
Esetleg neked bármilyen jövőbeli terv, akit említetted, hogy bakancslista volt, hogy egy római kori mécses tartót találjál, akkor ezek szerint azért ezek ennyire ritkák, nem tudom, világszerte. Esetleg valamilyen tanulmányírás hasonló, majd köthető hozzá, vannak ilyen jövőbeli tervek.
Igen, hát mindenképpen szeretném ezt publikálni, mivel elég egyedi a tárgy, fel kell kerülnie a tudománynak a térképére, és valószínű, hogy ugye nem csak maga a tárgy az, ami fontos, hanem ami jelez maga ez a tárgy, mivel Rajna vidékről érkezhetett, és az onnan való kapcsolatokat tudja ez felfedni nekünk, ugye más római tárgyakkal együtt, illetve azokkal való együttes vizsgálata által.
Például a Svájcban található másik hasonló mécses tartó, hogy amúgy például egy ilyen tanulmányírásban vagy a kutatásban általánosan mekkora segítség ez majd neked, nektek így a munkában, hogy említettük, hogy azért ez fog tudni segíteni. Miben segítség, ha van más hasonló ilyen tárgy már?
Ugye igazából kapcsolatokat tud mutatni, részben ugye segít a keltezésben is, Valószínűleg arrafele volt ez a műhely, és ugye azt még kell vizsgálni, hogy hogyan is juthatott idáig, egészen a Kárpát-medence területére. Ehhez valószínűleg hozzájárul az is, hogy a mellette talált tárgyak is egyfajta zsákmánynak a maradványai lehettek, amikre már nem volt szükség.
Római kori leletre bukkantak a Herman Otto Múzeum régészei. Egy már korábban feltárt ásatás dobozba rejtette az aktuális kincset, melyre méltán lehetnek büszkék a régészek. Egy körülbelül 1700-1800 éves mécses tartóról van szó, amely az ókori Rómából maradt fent. Feltehetőleg a bronz mécses tartó a Rajna vidékéről a szarmata nép zsákmányaként érkezett hazánkba. A kétágú bronz mécses tartó igazi ritkaság, hisz eddig csak Kölnben és Svájcban van egy-egy hasonló kiállítva. A részletekről Németh Attila régészt Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
A miskolci szakorvosok pályázatát is várják a Richter érdemérem díjra, amelyre vasárnap estig jelentkezhetnek. A pályázat 2023-as indulása óta összesen 24 szakorvos részesült elismerésben, a kiosztott díjak összértéke pedig elérte a 25,5 millió forintot. A Richter Gedeon és szakmai partnere a Magyar Orvosi Kamara az év leghatékonyabb beteg kommunikációját folytató szakorvosa, az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosa és az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző szakorvosa kategóriákban várja a pályaművek beérkezését. Erről beszélgetünk a következő percekben. Tisztelettel köszöntöm dr. Kozma Róbertet, a Társaság marketing és értékesítési igazgatóját. Jó napot kívánok! Hát ez egy tulajdonképpen majdhogy nem innovációs díj, hiszen a modern orvoslás szolgálja, de hát egy 1901-ben alapított magyar székhelyű cégről van szó, tehát óriási múltjuk van. Hogyan törekednek arra, hogy az orvoslás modernizálásáért dolgozzanak?
Többféle formában is támogatjuk a hazai egészségügyet és mellett a természettudományos oktatást is, és ennek egyik része egyébként a Richter érdemérem díj is, amelyet 2022-ben alapítottunk meg.
Erre szakorvosok jelentkezhetnek, mi a pontos kitétele ennek a jelentkezésnek, mik a feltételek?
A most meghirdetett Richter érdemérem pályázatnál igen, szakorvosok pályázhatnak, akik Magyarországon praktizálnak szakorvosként. Emellett egyébként az évben házi orvosoknak és gyógyszerészeknek is meghirdetjük a Richter érdemérem díjat, majd az ősz folyamán, illetve az utóbbi években is megvoltak ezek hirdetve mindegyik évben, mind a három kategóriában. Online lehet beadni a pályázatot a Richter érdemérem.hu oldalon. Maguk a szakorvosok pályázhatnak jelenleg. Március 8-án vasárnap éjfélig lehet leadni a pályázatukat. És hát három kategória van meghirdetve. A betegkommunikáció, a prevenció és a maga a tudomány vagy innováció területe.
Kik bírálják el ezeket a pályázatokat?
Egy bíráló bizottságban, amiben részben a Magyar Orvosi Kamarával működünk együtt, részben szakmai szervezetekkel, és így ez a szakmai zsűri az, aki elbírálja a pályázatokat.
Hány díjazott lehet?
Mind a három kategóriában átadjuk a Richter érdemérem díjat, ami a szakmai elismerés mellett 2 millió forintos jutalommal jár, és emellett van lehetőség külön díjak átadására is.
Milyen marketing értéke vagy szakmai értéke van ennek a díjnak egy szakorvos számára? Mi a tapasztalatuk, mik a visszajelzések?
Az eddigi visszajelzések alapján a szakorvosok egyértelmű szakmai elismerésként élik meg ezt a díjat. Maga a pályázat, amivel pályáznak a díj elnyerésére, az a richterérdemérem.hu weblapon keresztül publikálásra is kerül, mindenki számára elérhető lesz, és ezzel a jó gyakorlatokat, amellett, hogy büszkén mutatják meg pályatársaiknak, amellett példát is mutatnak azzal, hogy milyen plusz energiákat, milyen plusz erőforrásokat lehet beletenni egy-egy innovációba, betegkommunikációs ötletbe, vagy prevenciós ötletbe.
Ezáltal tehát mások számára is elérhetően akár követhetik is ezeket a jó példákat, ugye a kollégák?
Pontosan ez volt az egyik szándékunk azzal, hogy kiemeljük ezeket a jó gyakorlatokat, és példát mutathassunk másoknak, és megosztva ezeket szélesebb körben elterjedhessen ez a gyakorlat, és ezzel is növelni lehessen a hazaegészségügyi szolgáltatás minőségét, fejlettségét.
Mi a tapasztalatuk, mennyire érdeklődnek a szakorvosok, illetve mennyire élnek ezzel a lehetőséggel? Mennyire népszerű ez a pályázat?
Ahogy említettem, ez most a negyedik alkalom, az utóbbi három évben széles skálából tudtunk választani, úgyhogy azt tudom mondani, hogy népszerű volt a Richter érdemérendíj, és bízunk benne, hogy a hétvégéig beérkező pályázatokkal idén is ezt mondhatjuk majd el. Online nyújtható be a pályázat, richterérdemérem.hu weboldalon keresztül, március 8-án vasárnap éjfélig.
Kedves hallgatóink, dr. Kozma Róbertet, a Richter Gedeon Nyílt Részvénytársaság belföldi értékesítés és marketing igazgatóját hallottuk, a Richter érdemérem szakorvosi pályázatáról. Köszönjük szépen az információkat, és reméljük, hogy sok hasznos anyag érkezik be az idén is önökhöz. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Repeta.